Efézus 4, 1-6-ig. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásatokhoz, melyen elhivattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a lélek, miképpen elhivatásotoknak is egy reménység. Bocsánat. Egy a test és egy a lélek, miképpen elhivatástoknak egy reménységében hivattatok el is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. Egy az Isten és mindeneknek Atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által, és mindnyájatokban munkálkodik. Köszönjük, Urunk, neked a te szent ígédet. Köszönjük, hogy a te szabad igazság és élet. Köszönjük, hogy tőled származik, egyedül tőled származik az életnek beszéde. Kérlek, hogy te szenteld meg a mi szívünket, te nyisd meg a mi füleinket, hogy meghalljuk a te hangodat, a te üzenetedet. Te áld meg mindenhol, ahonnan te drága ígéret hirdetik. Kérünk, Úr Jézus, a gyülekezetünkért, az országunkért, népünk vezetőiért, miniszterelnökünkért, köztársaság elnökünkért. Kérlek, te könyörülj meg Magyarországon, te adj a vezetőinknek bölcsességet, és a te kegyelmed által vezesd őket, amíg akkor is, hogyha a szívük nem a tiéd. És kérlek ezért a gyülekezetért, hogy ezt is vezesd, és itt is te munkálkodjál. Te vagy ébredés közöttünk, és te ad, hogy teljes szívünkből és lelkünkből tudjunk téged követni. Ne sártikáljunk két felé, mint a te néped az Izrael. Úgy köszönjük, hogy te reménységet és ígéreteket adtál nekünk, és nekik is. Így kérünk, hogy áld meg ezt az alkalmat, és légy itt közöttünk. Amen.
Nagyon örülök, hogy újból itthon vagyok. Egy utazás után egy munkatársi konferencián volt Törökországban, és múlt vasárnap este jöttem haza. Amikor ott voltam, és az előtti hónap, többször merült fel bennem a kérdés, hogy miért van az, hogy az átlag ember, aki itt él a 13. kerületben, vagy lehet mondani az átlag ember a világban. Miért van az, hogy visszautasítnak a kereszténységet? Említettem már, hogy amikor mi kimentünk házra, március és áprilisban többször volt olyan ember, aki, amikor mi azt mondtunk, azt a szó, hogy keresztény, akkor az volt a reagálás, hogy köszönöm nem. Szóval semmit más mondtunk, nem mondtunk, csak azt, hogy keresztény. És azt mondták, hogy nem érdekel. És ahogyan mi láttunk ezt itt, ahogyan beszélve munkatársaimmal, sok helyzetben hasonló tapasztalnak, az egyik dolog, ami jutott az eszembe, hogy miért van ez? Az, hogy az emberek kapnak egy nagyon rossz képet Istenről és a kereszténységről. És sajnálom, úgy érzem, hogy nagyon sok helyzetben az nem csak a média miatt, hogy kapnak ezt a képet a kereszténységről és Istenről, hanem miatt. A hívő emberek miatt. Hogy valahogyan mi nem helyesen kommunikáljunk, nem helyesen tovább adjunk egy megfelelő biblikus kép Istenről. Különböző okok lehet, hogy miért van ez, de azok a kívülállók, amikor ők gondolkoznak Istenről, Az első gondolat, ami jön az eszükbe, nem egy szerető, kegyelmes Isten. Lehetséges az, hogy hallottak ezt, vagy hallottak azt, vagy tapasztaltak ezt, vagy tapasztaltak azt. Lehetséges, hogy volt valami nagy nehézség az életedben, és ő csak azt mondja, hogy hol van Isten ilyenkor. És az a szomorú, hogy mi nem vagyunk ott, ilyen helyzetekben, és mi nem tudunk egy megfelelő választ adni. Vagy ráadásul néha, amikor mi adjunk egy választ, mi egy rossz választ adjunk, ami nem a Biblia szerint. De az az érdekes, hogy ez a probléma nem csak a világban van, hanem itt kezdődik a gyülekezetben. És ebben a pár hónapban foglalkozunk azzal a témával, hogy az Isten hármas egysége. Beszélgettünk az Atyáról, beszéltünk a Fiúról, ma és a következő egy-két alkalom, amit én tartok, fogunk beszélni a Szent Lélekről. És én meg vagyok győzve arról, amikor mi, mint hívő emberek, beszéljük a Szent Lélekről, nagyon-nagyon sok félreértés van. Nagyon kevés a tiszta tanítás, és nagyon sok különböző vélemény van arról, hogy kicsoda az Isten lelke. Vannak olyan emberek, akik azt mondom, hogy a Szent Lélek ő egy angyal. Van olyan, aki azt mondja, hogy a Szent Lélek egy teremtmény. Van olyan, aki azt mondja, hogy a Szent Lélek az Isten segítőtárs. A Biblia elég világosan beszél arról, hogy a Szent Lélek Isten. Ha mi nézünk az ő tulajdonságát, mi látjuk, hogy azok a tulajdonságok, ami igaz róla, van olyan, ami csak igaz Istenről. Például, mi olvasunk a Zsidókhoz írott levél 9. rész, 14. versben, hogy a lélek nem változik. Mi mindnyáján változunk, mert mi naponta találkozunk új dolgokkal, új információval, és az az új információ, azok az új élmények a mi életünkben, amiatt mi változunk. Azt kell látni, hogy Istennek nincs újdonság. Nem történik semmi, ami meglepetés Istennek. Olvasjuk azt, hogy Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És ebben az értelemben az Isten lelke nem változik. A 139. Zsoltárban, a 7. versben mi olvasjuk azt, hogy az Isten lelke mindenütt jelen. Ez nem igaz rólunk, mi egyszer csak egy helyen tudunk lenni. Ez nem igaz egy angyalról. Egy angyal csak egyszer egy helyen tud lenni. Ez nem igaz sátánról. A sátán maga ő csak egyszer egy helyen tud lenni. Mert ő egy teremtmény. De Isten mindenütt jelen. Az első Korintus második rész, a 10. és 11. versben mi azt látunk, hogy az Isten lelke minden tudó. A János 14:26-ban mi olvasunk, hogy az Isten lelke szent. A János 16:13-ban olvasunk, hogy ő igaz. Érdekes, amikor olvasunk a Máté evangéliumban a 12. rész, a 31. és 32. vers beszél a lélekről, és azt mondja, hogy lehet ebben az esetben az Isten kalmas. Amikor az ember úgy beszél a lélekről, és tagadja azt, hogy a lélek Isten. Az apostol cselekedetben, az 5. részben ismert történet, az Ananias és Szifíráról, és ott abban a történetben látjunk azt, hogy a 3. versben azt mondja Péter az Ananiasnak, hogy miért hazud a szent léleknek. És utána pont a következő versben azt mondja, hogy a hazugság, amit teszel, nem embereknek, hanem Isten. Azt látjuk, hogy a szent lélek ugyanaz, mint Isten. A szent lélek Isten. Mi hiszünk azt, hogy Isten létezik 3 személyben. Az Atya, a Fiú és a szent lélek. A 3 egy nem lehet szétválasztani. Mi a Szent Háromságban hiszünk. Mégis látjunk azt, hogy Isten valahogy, ahogyan ő nyilvánul meg 3 személyben, van más, amit hangsúlyoznak a munkakörében. És ma délelőtt szeretnék nézni azt, hogy a mi életünkben, konkrétan a megtérésünkben mi a Szentlélek munkája. Majd legközelebb fogunk látni és fogunk foglalkozni azzal, hogy az Isten lelke hogyan dolgozik a hívő ember életében. Most az első lépés fogunk nézni, hogy ő hogyan dolgozik a mi életünkben a megtéréskorban. Majd legközelebb a folytatás. Az első gondolat a vázlaton ott az unián születés. Azt látjunk, hogy ez a folyamat, amikor mi forduljunk a világból Istenhez. És mi látjunk azt, hogy ez az unián születés, ez egy olyan, amit Isten kezdeményez. Bárki, akihez fordulunk. És kérjük, hogy ő elmondja az ő bizonyság tétele. Valahogyan fog kiírni azt, hogy Isten dolgozott rajta. Isten hatott az én szívemre. Én eddig nem hallottam egy bizonyság tétel, hogy az ember fulás azt mondom, hogy én olyan okos voltam, hogy én tudtam dönteni. Hanem van egy bizonyos alázat az emberben, amikor beszél az ő megteréséről. És elismeri azt, hogy Isten dolgozott az ő szívében. És konkrétan az új szövetségben, amikor látjuk azt, hogy Isten dolgozik az ember szívében, látjuk azt, hogy ez a Szentlélek munkája. Hogy ő dolgozik az ember szívében. A János 6. részben a jól ismert történet szinte a Nikodémusról. Amikor Jézus azt mondja neki, ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Itt beszél arról az újján születésről, és azt mondja, hogy ez a lélektől van, és a lélek dolgozik az ember szívében. Ugyanakkor, ha tovább menjünk egy pár verset a 16. versig, látjunk azt, hogy van egy feladatunk, mint emberek, és azt, hogy mi hiszünk ő benne. Hogy az Isten lelke dolgozik a mi szívünkben, és utána mi reagáljunk azzal, hogy mi hiszünk benne. De ez az olyan születés nem az, hogy mi kezdeményezünk ebben, hanem az, hogy Isten kezdeményezett. És ezáltal megtérjük. A következő gondolat a vázlaton a Szentlélek keresztségről. És itt úgy érzem, hogy a keresztények között vannak félreértések. Vannak különböző módon, ahogyan a hívőr emberek az utolsó, legalább az utolsó száz évben beszélgettek a Szentlélek keresztségről. A Szentlélek keresztség, mint kifejezés, össze-vissza hétszer szerepel az Új Szövetségben, és abból a hét alkalom, amikor szerepel, őt ugyanarról az eseményről beszélnek. Mindegyik evangélium elején és az apostolok cselekedet elején beszél arról a helyzetről, amikor látjunk, hogy Jézus, hogy János keresztelt Jézus. És amikor ez történt, olvasunk például a Máté 3:11-ben, én vízzel keresztelek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy sarjat, hiszen majd őt Szent Lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Szóval van öt hely az Új Szövetségben, ahol ugyanezt mondja, hogy majd Jézus fog Szent Lélekkel keresztel. Azt mondja, hogy Jézus fog Szent Lélekkel és tűzzel keresztel. Ha olvasunk a szövegkörnyezet, és tovább olvasunk a következő versben, a 12. versben, látjunk, hogy az a tűzzel keresztség, az nem történik a hívőr emberrel, hanem az történik a hitetlen emberrel. Az ítéletről van szó. Lényegében lehet mondani azt, hogy Isten, Jézus fog keresztelni minden embert. Minden embert. Vagy a lélekkel, vagy majd az ítélet napon tűzzel. A tűz így van szó az ítéletről. Isten megkeresztel, Jézus megkeresztel minket a lélekkel. A felolvasott igében az Efézus 4. rész az 5. versben a következőt olvasunk. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. Az a keresség, amiben mi, mint hívőr emberünk részesül, az a Szentlélek keresség. És abban vagyunk egy. Nincs az a gondolat itt, hogy vannak olyan, akik magasabb rangú keresztények. És tudom, hogy van egy olyan tanítás bizonyos gyülekezetekben, akik azt mondnak, hogy vannak olyan emberek, akik megtérnek, de ők nem teljes rangú keresztények. és majd lesz egy későbbi időpont az életükben, amikor ők fognak tapasztalni egy második áldást. Amikor akkor kapnak a Szentlélek keresést. És akkor az az ember már valahogyan szentebb lesz. Másodrangú keresztény lesz. Csak a probléma az a gondolat, az teljesen ellentétes ezzel az igével. Az Efézus 4-ben. Mert az Efézus 4-ben hangsúlyozza azt, hogy mi, mint hívő emberek, egyek vagyunk. Mi egyformák vagyunk, mi egyrangúak. Egy az Úr, egy a hív, egy a keresség. Nem szabad, hogy mi az egyházban kezdjünk kialakítani különböző szintet. Nem szabad, hogy mi jussunk arra a pontra, ami van Indiában, hogy vannak különböző kezd. Hogy van olyan ember, aki ilyen, és van olyan, ami ilyen, és van olyan, ami ilyen. A gyülekezetben mi egy vagyunk abban az értelemben, hogy mi testvérek vagyunk. Nincs egy magasabb rangú testvér köztünk. Mi testvérek vagyunk az Úrban. Mi mindnyájunk részesültünk. A Szentlélek kereségben, abban a másodpercben, amikor mi megtértünk. Ha az ember alaposan tanulmányozza az apostolok cselekedet, akkor látjunk, hogy van egy pár eset, hogy az ember kapta az Isten lelkét később, mint a megtéréskor. És azért jött létre az a tanítás, hogy van egy olyan, hogy az ember megtér, és csak később kapja az Isten lelkét. De nagyon fontos, amikor mi tanulmányozunk az apostolok cselekedet könyvét, hogy mi azt látjunk, hogy ez egy átmeneti időszak a gyülekezetben. És az, ami volt ebben az átmeneti időszakban, nem feltétlenül ugyanaz lesz mindenkor az egyházban. Például mi látjunk az apostolok cselekedet második részben, hogy Jeruzsálemben azok a hívők, akik ott voltak pünkös után, hogy minden, ami volt nekik, az közös volt. Látjunk azt, hogy volt egy olyan szükséghelyzet, hogy az emberek eladtak a vágyunkat, és osztottak abban a többiekkel. Miért? Azért, hogy ez legyen egy minta, hogy pont így kell, hogy legyen minden hívő ember életében. Én emlékszem az Egyesült Államokban a 70-es években, ez egy nagy divat volt. És a fiatalok között akkor azt csináltak, hogy mindent, amit ők kerestek, ők odaadtak a gyülekezetnek, egy házban laktak, mindenki, aki járt abba a gyülekezetbe, és minden közös volt. Ez néha jól működött, amikor még egyedülállók voltak, de amikor jöttek a gyerekek, amikor jöttek a problémák, akkor nem maradtak együtt ezek a közös lakásban. Én nem hiszem, hogy ez volt az Isten terve, amikor olvasunk erről az apostolok cselekedet második részben. Hanem akkor pünköskor volt egy nagyon rendkívüli helyzet. Az volt a rendkívüli helyzet, hogy nagyon sok ember jött Jeruzsálembe ünnepelni a pünkösd ünnep. És amikor ott voltak azok az emberek, akik vidékről, messzéről jöttek, hallottak a Péter igéhirdetését, és mi olvasunk azt, hogy több mint 3000 ember megtért. Valószínűleg a legtöbb, aki megtért, akkor nem voltak jeruzsálemi lakók, hanem vidékről jöttek. És ott tértek meg. És akkor, ahogyan olvasunk tovább, ők tovább maradtak ott, hogy tudtak részt venni az apostolok tanításában. De az, hogy ők ott maradtak Jeruzsálemben, hogy tudtak részt venni az apostolok tanításban, nem volt semmi pénzük. Nem volt munkahelyük ott Jeruzsálemben, ők csak odaértek egy ünnepre. És akkor azok a hívő emberek, akik Jeruzsálemben láttak, akinek volt pénzük, akinek volt vagyunk, ők olyan fontosnak tartottak azt, hogy ezek az új emberek tudnak kapni egy jó alapot, és tudnak növekedni a hitükben, ők készek voltak áldozatot hozni. Itt van egy elv. Az elv, amit kell követnünk, mint hívő emberek, kész kell lennünk egy áldozatot hozni, ha azzal tudunk segíteni egy hívő testvért. Mikor utoljára hoztál egy ilyen áldozatot? Általában, amikor mi adjunk pénzt Istennek, mi a mondhatunk, sok esetben mi a fölösleges valahogy adjuk. Nem okoz egy igazi áldozat a mi életünkben az, hogy mi adjunk az Úrnak. De mégis az az elvárás, amit látjunk itt. Nem kell, hogy minden legyen közös. De igenis kell az, hogy mi készek vagyunk egy áldozatot hozni a testvérünkért. Az apostolok cselekedet egy átmeneti könyv. Az első részben, a 8. versben mi olvasunk, hogy amikor eljön hozatok a lélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judea és Szamáriában, sőt, egészen a világ végső határaig. Mi látjunk itt négy lépcső. Jeruzsálem, Judea, Szamária és a világ végső határaig. És ha olvasunk az apostol cselekedet, mi látjunk azt, hogy volt négy rendkívüli helyzet, amikor az emberek kaptak az Isten lelkét. Mi volt a négy rendkívüli helyzet? Jeruzsálemben, pünköstkor, az első alkalom, hogy Isten adta az ő lelkét. Majd az apostolok cselekedet 10. rész és 11. részben, amikor Judea és Szamáriáról volt szó. És utána az apostolok cselekedet 19. részben, a 6. versben, amikor valami történik, ami a határon túl volt, jó messze volt, Ázsiában volt, akkor az már számunkra a világ végső határ. És látjuk, hogy ez a négy rendkívüli helyzet. És azok a helyzetekben, amikor azok az emberek kaptak az Isten lelkét, akkor az akkori zsidók, akik egy kicsit büszkék voltak, egy kicsit gondolkoztak, hogy mi jobb vagyunk, mint a többi, akkor kellett ismerni, elismerni azt, hogy azok az emberek, akik a pogányok, azok az emberek Szamáriából, ők ugyanúgy kaptak az Isten lelkét, mint mi. Kellett jutni arra a pontra, hogy mi igenis egyrűvűek vagyunk. Mi, mint zsidó keresztények, mi nem vagyunk nagyobb érték az Isten kezében, mint az a pogán, aki megtér. Megjelent egy élv, amit mi tudunk tanulni. Mi nem tudunk különbséget tenni népek között és gazdasági szintek között a gyülekezetben. Mi nem tudunk mondani azt, hogy ebben a gyülekezetben mi csak fogunk befogadni azt az embert, aki ugyanolyan, mint én. Az az ember, aki ugyanazon az életszínvonalon él, az az ember, aki ugyanolyan, mint én. Én nagy bajban lennem, mert ez egy magyar gyülekezet, és én nem vagyok magyar, ha én azt mondom, hogy csak az emberek az Egyesült Államokból lehetne tagít, akkor nagy bajban lenne. Nem, mi nem tudunk mondani, hogy csak ez a nemzet, csak az a nemzet, csak ez a nép, csak az a nép. A Krisztus gyülekezete befogad mindenki, aki elfogad Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. És ez az egység, ami van a Szentlélek kereségben, ezt kifejezi. Meg egy gondolat, amit befejezem a gondolatok a Szentlélek kereségről, és bevezetem az új gondolatot, a harmadik pont a Szentlélek bennünk lakik. A Róma 8. rész, a 9. vers. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint. Ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az örvé. A Krisztus lelke beköltözünk a mi életünkben abban a pillanatban, amikor mi megtérjük. Akkor történik az a nem látható keresség a mi életünkben. Mi azért gyakoroljunk a vízzel bemerítkezés, hogy az egy kép, ami mutat külső jelekkel, az, ami már történt az emberben, a Szentlélek keresége. A víz kereség csak mutat valamit, ami már történt. Ez az igé a Róma 8:9-ben azt mondja, hogy ha valakiben nincs meg az Isten lelke, akkor az ember nem az örvé. Viszont, ha valakiben van az Isten lelke, az örvé. Az első Korintus 9. rész, vagy 6. rész, a 19. vers, az első Korintus 6:19 beszél arról, hogy a mi testünk a Szentlélek templomunk. Érdekes, hogy Paul ezt mondja a korintusiaknak. Mi tudjunk azt, hogy a korintusi gyülekezetben volt rengeteg probléma. Azok a hívő emberek a gyülekezetben nem növekedtek arra a szintre, amit kellett volna felnőrni. Még mindig csecsemők voltak. De Paul azt mondja ezek a hívő embereknek, hogy ti vagytok a Szentlélek templomban. Próbálta hangsúlyozni neki, hogy kell élni ezzel a felelősséggel. A megtérésedkor történt a Szentlélek keresség az életedben, és attól a perctől az Isten lelke benned lakik. Majd két hét múlva fogom visszatérni ehhez, az, hogy az Isten lelke bennünk lakik, az mit jelent számunkra, amikor mi próbáljuk napról napra élni a hívő életet. Az utolsó gondolat itt a megtéréskor a Szentlélek munkája, az a munka, hogy Isten adja nekünk az ő lelkét a mi életünkre, mint egy pecsét. Az Efézushoz írt levél, az első részben a következőt olvasunk a 13. és a 14. versben. Ő benne pedig titeket is, miután hallottatok az igazság igéjét, üdvösségetek, evangéliumát, és hívőké lettetek eljegyzett pecsétjével a megígéret Szentlélekkel. Örökségünk zálogjával, hogy megváltás tulajdon nap népét az ő dicsőségének magasztalására. És utána a negyedik rész szinte az Efézus leveléből a 30. vers. És ne szomorítjatok meg az Isten lelket, aki által elvattok pecsételve a megváltás napjára. Abban a kultúrában látjunk azt, hogy amikor rátettek valamit, egy pecsét valamikor, az a pecsét azt jelentette, hogy ez, hogy ki a tulajdonosa. És csak a tulajdonosa volt joga nyitni azt, ami le volt pecsételve. Itt az Efézus levélben Paul azt mondja, hogy mi, mint hívő emberek, mi kaptunk azzal a Szentlélek kereséggel egy pecsét. Egy pecsét, egy garancia. Hogy Isten ez azt mondja, hogy ez az ember az enyém. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi megértjünk ezt. Mint hívő emberek, mi tovább nem éljünk félelemben. Mi nem éljünk abban a félelemben, hogy marad üdvösségünk vagy nem. És azért van ez, mert Isten végezte egy munkát benne. Ő volt az, aki rátettünk a mi életünkre a megtérésünkkor egy pecsét. Meddig marad a pecsét rajtunk? Ameddig mi jól viselkedünk? Milyen szomorú lenne, ha egy családban egy szülő azt mondja, hogy te maradsz az én gyerekem, ameddig jól viselkedsz. Egy szülő nem fog mondani ezt a gyereknek. A szülő esetleg azt fog mondani, ahogyan látjuk ezt, hogy ne szomorítjunk meg az Isten lelkét. Van olyan, amit a mi gyerekeink csináltunk, amitől szomorúak vagyunk. De az, hogy mi szomorúk vagyunk a gyerek viselkedése miatt, mi nem tagadjuk, és mondjuk, hogy ez most már nem az én gyerekem. A szülő szereti a gyereket. Féltételek nélkül. Isten így szeret minket. Nem kell állandóan félelemben élni, hogy én megfeleltem Istennek ma. Isten megígérte valamit. Ő rátette egy pecsét. Kérdezem valamit. Ha valaki meghal. És ő hitben hal meg. És ő fölmegy a mennyben. Ha valaki már fönt van a mennyben, van lehetősége kikerülni a mennyből a pokolba. Mi azt mondjuk, hogy nem. Miért nem? Mi változott? Mi változott a halála? A halálig van szabad akaratunk, és a halál után nincs szabad akaratunk? Az, hogy mi maradjunk a mennyben, az nem tőlünk függ. Az, amit Isten megígért. Isten készített azt az otthont nekünk. Isten az, aki őriz minket ott. Abban a pillanatban, amikor mi hozunk azt a döntést, mi már az övé vagyunk. Vannak olyan dolgok, amit nem lehet visszacsinálni. Isten azt mondja, hogy amikor mi megtérjünk, ő befogad minket, ő azt mondja, hogy mi akkor egy új teremtés leszünk. Ő azt mondja, hogy az a szívünk, ami egy kőszív volt, az egy szív, ami hűsból lesz. Mikor kapunk azt a hűs szív? Amikor érkezünk a mennybe? Nem. Amikor megtérjük. Akkor vagyunk új teremtés. Bolya a héten panaszkodott. Van egy cseresznyefa az udvarunkban is. Nagyon szép most is. Most érik a cseresznyefa. De az egyik nap ő kiment, és az egyik ág tele volt hernyőkkal. És akkor az egyetlen megoldás volt azt, hogy kellett levágni azt a részt, hogy megmentjen azt. Egy hernyő. Az egy példa nekünk, amit látjuk a 2. Korintus 5:17-ben. Egy hernyő egy idő után átváltozik. Nem biztos, hogy azok a hernyők, ami ott van, ami van, úgy változik, és úgy lesz belőle egy gyönyörű pillangó. De vannak olyan hernyők, akik így változnak. Amikor az a változás történik egy hernyőban, és az a hernyő lesz pillangó, van bármilyen mód, ahogy lehet visszacsinálni azt a folyamatot? Lehet visszacsinálni abból a pillangóból, hogy az újból legyen hernyő? Azt a pillangó tud mondani, hogy ez nem tetszik nekem. Én nem akarok pillangó lenni. Én szeretnék változni, én szeretnék újból olyan jóból hernyő lenni. Lehetetlen. A pillangó gyerekei hernyők lesznek. De az a pillangó nem tud változni. Egy utolsó példa. Valaki fönt van egy 20 emeletes házon. Ég a ház. Ott vannak, tudatos lent tartnak valami dolog, és azt mondnak, hogy le kell ugrani. És az, ott vagyok fönt, és én azt mondom, ez lehetetlen. Ők nem tudnak fogni engem. De egyre melegebb ott fönt a tűz miatt, és végre úgy döntök, hogy én fogok ugrani. És én ugrok. indulok lefelé. A 15. emeletnél lefelé, én azt mondom, up, vissza az egész. Én vissza szeretnék menni. Rosszul döntöttem. Mi lefelé? Van bármilyen mód, hogy akkor tudok visszamenni? Nincs. Már indult egy folyamat, ami végig fog menni. Isten azt mondja, hogy amikor mi hozunk azt a döntést, hogy a tiéd szeretnék lenni. Megvallom a bűneinket, és fordulok hozzád, legyél az én megváltó. Az a döntés olyan, mint a döntés, amikor az ember leugrik egy házról. Indulok egy úton, ami most már az én hatásköröm kívül van. Én nem tudok visszacsinálni azt. Én esetleg tudok kiabálni, hogy visszamegyek, de tovább fogok esni. Isten azt mondta, hogy ő fog befejezni azt a munkát, amit ő kezdett benned. Ha hívőr vagy, te kaptad egy pecsét a te életedre. A pecsét az Isten lelke. És Isten ígérte, hogy az ott marad a megváltás napja itt. Testvérek, az a reménység, az a vágyom, hogy senki, aki a Krisztus egy, ne éljen félelemben. Ne legyen kétség bennünk, hogy megfelel csináltam. Nem. Az Isten kívánsága az, hogy mi biztonságban vagyunk. Miért? Mert Isten, a mindenható Isten, ő adott nekünk egy új szívet. És azt az új szívet, amit Isten adott nekünk, ő soha sem fog visszavenni. Mi biztonságban vagyunk. Imádkozom. Édesatunk, segíts minket látni azt, hogy a te lelked milyen fontos számunkra. Segíts minket látni azt, hogy az ő munkája nélkül mi soha sem fordultunk volna hozzád. De az, hogy ő végezte azt a munkát, és mi fordultunk hozzád, most már olyan sok mindent kaptunk. A Szentlélek keresse az, hogy a lelked bennünk lakik, az, hogy van egy pecsét rajtunk. Köszönjük, hogy mi biztonságban tudunk élni, és nem kell tovább félelemben élni. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.